Földgömb. A megismerés kalandja.
Csütörtök van, délután 5:30 múlt pár perccel, ez a földgömb rovat ideje, a november-decemberi dupla szám van előttem, és Kocsány Kornélral beszélgetek, aki fotográfus, és pont beszélgettük, hogy ugye a témánk az Nepál, meg a fotó, meg sok minden más, meg a pillanat, meg az élmény, de azért a szerelem is, mondtam is neked, hogy ahogy te több mint 10-szer voltál már Nepálban, én Krétán voltam 20-szor, hát mindenkinek más csípődik be. Honnan indult ez a nepáli kapcsolat, ez a nepáli szerelem?
Hát ez a nepáli szerelem, ez úgy indult, hogy kiszerettem Európából. Pontosabban egyáltalán nem találtam a helyemet, tehát én még nemzetközi kapcsolatok szakon végeztem a közgázon, és hát arra elég gyorsan rádöbbentem, hogy azok a szakmák, amiket ezzel a képesítéssel én el tudok kezdeni, azok egyszerűen nem nekem valók, és ez egy hatalmas megdöbbenés volt, mert valahogy én elhittem, hogy ezt csak csinálni kell, és az élet majd jön magától. Ehhez képest nekiütköztem a falnak, és volt egy európai parlamentes 2 hónapos kiküldetésem, ami alapvetően egy érdekes élmény volt, de annyira távol állt attól, amit én szeretnék az életben csinálni, hogy akkor eldöntöttem, hogy valahova nagyon messzire szeretnék most elmenni, és kitalálni, hogy tulajdonképpen mire is vagyok hivatott. És nem speciálisan Nepált néztem ki, hanem szerettem volna simán egy távol-keleti, vagy egy ilyen keleti kultúrába menni, és Tibet, Nepál, illetve Bután között kellett döntenem. Tibetbe akkor nem lehetett kiutazni, Butánról kiderült, hogy naponta kell díjat fizetni csak azért, hogy ott legyek, úgyhogy az azért esett ki, és akkor végül így kerestem Nepálba egy ilyen önkéntesekkel foglalkozó non-profit céget, és akkor rájuk esett a választásom.
Igen, és ez olyan klassz, olvastam valamelyik cikketben, meg blogodban, mert nem is tudom hol, hogy akkor az első körben 2012, az most már 13 éve volt, Katmandu 4 hónap, árvaház, iskola, ott dolgoztál, amikor meg szabadidőd volt, akkor meg jártad a vidéket, egy egyszerű kompakt géppel. Jaj, annyira jó volt, egyik nap szembeöltelem Budapest belvásárba valaki, és egy gép lógott a nyakába, és ezt úgy kiszúrta az ember, mert már mindenkinek telefon van a kezében. De azért voltak időszakok, amikor még gépekkel jártak az emberek, meg a turisták is. Hát még akkor a fotográfusok. Na jó, szóval akkor 2012, ott voltál 4 hónap, voltál Monteveresten, miket csináltál ott a szabadidődben?
Hát igen, a Monteverest túra az rögtön az elején egy olyan élmény volt, amire nagyon nagy szükségem volt, mert nekem Katmandu őszintén szóval egy hatalmas csalódás volt elsőre. Tehát az elvárásaim azok voltak, hogy én egy ilyen buddhista szellemmel átitatott, tiszta, egzotikus fővárosba kerülök. Ehhez képest Katmandu egy kaotikus, meglehetősen légszennyezett, a folyók is tele vannak szeméttel, tehát egy olyan hangulatot árasztott, ami riasztott, hozzá kellett szoknom, most már olyan, mintha Budapesten sétálnék, tehát most már nagyon megszerettem, de akkor az nekem egy ilyen furcsa pofon volt, és gyorsan el kellett menekülnöm a hegyekbe, hogy azt érezzem, hogy amiért kijöttem, az megvalósul. És ez egy elég hosszú 2 hetes túra volt, ami engem egyből megfogott, tehát azért a Himalájának a látványa, meg azok a vidéki falvak, a vidéki emberek, azok olyan, hogy mondjam, erős hatással voltak rám, hogy én utána a szabadidőmben még többször elmentem a hegyekbe, tehát más régióban is túráztam, illetve hát csináltam ilyeneket, hogy raftingoltam, elutaztam ilyen kisebb városokba is Nepálba, hogy felfedezzem, hogy ez miről szól. Ugye, hogyha valaki turistaként megy az országba, akkor 2-3 hely van, amit meglátogat. Tehát általában mindenki elmegy túrázni, az elvesz minimum 5-6 napot, ha nem többet, és aztán Katmandu mellett még Pokhara városát veszi célba, vagy ne adj Isten, lemegy még délre is a Csitván környékére, ami inkább már egy ilyen India feeling. De hát ezen a 3 helyen kívül még rengeteg látnivaló van Nepálban, és én megpróbáltam azokat felfedezni. Most ezek közül egyet kiemelek érdekességként, mert oda tényleg nagyon kevés turista megy el, tehát én például egyel sem találkoztam, amikor ott voltam. Az a Nepálnak a legkeletibb csücske, ami egy Ilám nevezetű régió, ez a teaföldek hazája. Elég azt hozzátenni, hogy a határ túloldalán ott van Darjeeling, az indiai Darjeeling, ami biztosan sokak fülének cseng majd ismerősen. És hát az egy elképesztő környék, hát olyan, mint egy teaföldes Toszkána, és hát azt is felfedeztem.
Azt mondtad most előbb, hogy hát Budapest is olyan már, mint Katmandu, de már oda úgy mész, mint hogyha haza mennél, és oda mégis mész. Európából meg ki szerettél. Valami különbségnek kell lenni, most mindegy, hogy a hegyek, vagy a sok minden más persze különböző. Nyilván az emberek különbözőek, vagy valami olyan közvetített érzés, ami neked fontos. És ezt, amit mondtál, az az együttműködés, hogy ez milyen fontos ott kín, milyen élmény, az mit jelent? Értem, hogy mit jelent, de a te olvasatodban mit jelent, vagy miért fontos?
Azért az fontos hozzátennem, hogy én Európába azóta visszaszerettem, és nem azért szerettem ki Európából, mert Európában valami nagyon nagy gond lenne, vagy a nyugati típusú életmóddal valami nagy gond lenne. Itt azzal volt a gond, hogy én nem találtam a helyemet, tehát a saját bánatom szerettetett ki engem Európából, és amikor Nepálba elutaztam, ott egy olyan, hát még egy ilyen közösségre épülő, a nagy vagyoni különbségekkel nem rendelkező országba csöppentem, ahol az összetartás ereje az sokkal nagyobb. Ez olyan, mint hogyha valaki elmegy Európában, vagy akár Magyarországon, mondjuk egy vidéki közösségbe, ahol még tényleg működik az egymásra utaltság, és egy ilyen szoros egymás mellett élésben tevékenykednek. És az is egy sok volt számomra, hogy Nepál, ami egy tényleg nagyon szegény ország, tehát a föld egyik legszegényebb országa, hogy mindazok a dolgok, amiket ugye itt elhiszünk, vagy amiket nekünk úgy megtanít a társadalom, hogy ugye fontos fölfele lépegetni a ranglétrán, és aztán anyagi biztonság, meg ház, meg kocsi. Tehát ezeknek az embereknek esélye sincs arra, hogy ezeket úgy folyamatosan megvegyék maguknak, és mégsem tűnt senki túlságosan boldogtalannak, sőt, azt vettem észre, hogy azok a klasszikus fejlett világbeli betegségek, mint a szorongás meg a depresszió, az Nepálban sokkal kevésbé jellemző, úgy általánosságban. Ez persze nem jelenti azt, hogy ott nincsenek problémák, elég sok probléma van, és minél többet járok oda, annál mélyebben tudom ezeket átlátni, tehát nyilván árnyaltabb lett a kép. De mindenképpen egy hatalmas váltás volt a nyugati kultúra után, ami segített egy kicsit rendbe rakni a dolgokat a fejemben. Tehát már úgy mentem vissza Európába, hogy már tudtam, hogy melyek azok a dolgok, amik ott azért mégiscsak jók, és viszont melyek azok, amiket nyugodtan elengedhetek, mert mondjuk az én életemet nem teszi teljesebbé.
Arra is nagyon kíváncsi vagyok sok mindenre, de erre most itt olvasgattam a különböző cikkeidet, meg blogokat, hogy a fotográfusi mi volt oda, az hogy fejlődött, mi volt ez az evolúció? Mert annak, hogy ott azt mondtam is, hogy volt egy ilyen kompakt géped, azt azzal mentél, én meg tegnap színházban voltam, és mellettünk ült egy pár, esküszöm neked 100 szelfit csináltak, hogy ott ültek ketten a nézőtéren, 100-at, aztán utána szerintem az előadás első 10 perc azzal, tehát mikor már régen kiket van a kapcsolat, elfont, hogy leválogassa a figura azt a 3-at, 10-et, 22-t, ami szerinte nagyon jó ugyanarról az emberpárról. Mert ez most azért jutott eszembe némi éllel, mert te is talán úgy kezdted, ugye, hogy írod, hogy megörökítettél, szelfiztél, kerested a jó pontokat, és aztán ez hova fejlődött?
Igen, ez egy nagyon modernkori jelenség, amit az előbb egy kis élel, ahogy mondtad, meséltél. De szerintem nincsen gond, hát ez a technológiából fakad, és ezt a jelenséget mindenki egy idő után vagy elköveti, kinövi. Vagy egy idő után elhagyja szerintem.
Kinövi. Talán.
Kinövi. Én eleinte Nepálban csak azért vittem, vagy azért használtam kamerát, mert ugye rám szózták a szüleim, hogy ha már ott vagyok, akkor csináljak már pár képet. Akkoriban a telefon még nem tudott jó képet csinálni, tehát muszáj volt valamilyen fényképezőgépet vinnem, olyat, amit kezelni is tudok, és egy kompakt kamera az erre tökéletes volt. És hát ott szelfizni, nem szelfizgettem, akkor szerintem azt a szót még akkor nem is nagyon ismertem, vagy szóval, hogy ez nem volt annyira még benne így a körforgásban, hanem a körülöttem lévő környezetet, az embereket, meg hát itt a szobámat, meg a WC-ket, szóval ilyen mindennapi dolgokat fotóztam, hogy lássák az emberek, hogy Nepálban milyen az élet. És aztán szépen lassan az utazások során egyre többször találkoztam olyan emberekkel, akik a fotóból éltek. Tehát olyan fotográfusok, akik azért kaptak pénzt, hogy utazzanak, felfedezzenek, és közben anyagokat készítsenek. És amikor Peruban jártam 4 hónapot, amikor kiutaztam, még nem tudtam, hogy ez 4 hónap lesz, csak azt mondtam, hogy addig én nem jövök onnan haza, amíg nem tudom eldönteni végre, hogy mit szeretnék kezdeni az életemmel, és ott vált számomra világossá, jó sok ilyen fotós élmény hatására, meg találkozás hatására, hogy én tulajdonképpen szeretnék a fotóval komolyabban foglalkozni, sőt, ezt szeretném hivatásomnak. És akkor, ez már több mint 27 éves voltam, ha jól emlékszem, vagy lehet, hogy nem, 25 éves voltam, és akkor olyan erővel vetettem be magam ebbe az iparágba, vagy ebbe a világba, ami engem is megdöbbentett, de pont azért, mert végre, hosszú-hosszú idő után találtam valamit, ami a szenvedélyem vagy a hivatásom lehet, és ez egy hatalmas megkönnyebbülés volt. Tehát nekem így indult el a dolog, és ez a szerelem ez azóta is tart, tehát hogy nekem lételemem, igaz, hogy azóta egyébként tulajdonképpen nem abból élek főleg, de talán pont emiatt a szerelem sem fog megszűnni, mert nem egy kényszerré válik, hanem továbbra is élvezett forrás.
Nem üzleti esedik el, mint oly sok minden más. Ezek a fotótúrák ott hogy működnek? Mert olvastam egy másik blogot, ahol egy kollégát vittél magaddal, de nem tudom, talán 4 hétig voltatok Nepálban együtt, hogy az hogy néz ki ez a jövésmenés, és hogy akkor kiszól a másiknak, hogy ezt nézd meg, vagy te hova viszed előket? Értettem ezeket a kultikus helyszíneket, de hogy akkor hogy néz ki egy napotok, amikor fotótúrát vezetsz, vagy fotótúrán veszel részt?
Igen, ez két külön dolog. Az a kollega, akit említettél, Gulyás Miklós, egy nagyon jó fotográfus, hát sőt, ikonikus fotográfus, tehát én még tankönyvben tanultam róla, és hát az itt utcafotónak az egyik úttörője itt Magyarországon. Vele én kettesben fedeztem fel Nepált, és direkt olyan helyekre mentünk, ahol jó utcafotókat lehet készíteni. Ez teljesen más, mint a fotótúra, tehát egy hivatalos fotótúra, amit hát lehet, hogy ismered is őt, mert ő is írt cikkeket.
Igen, hogyne, beszélgettünk is, igen.
Szabó Zoltán, igen, a Kincses Kamerának a vezetője. Én vele csinálom ezeket a fotótúrákat, és ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy az utasok, amikor befizetnek és eljönnek egy adott helyszínre, akkor ugyanúgy, mint egy normális túrán, megnézzük az ország érdekesebb pontjait, csak a fotóra kihegyezve. Tehát olyan helyszíneket keresünk föl, amiket jól lehet lefotózni, olyan helyekre megyünk, ahol embereket is, meg épületeket is, meg úgy egyáltalán a hangulatot jól lehet fotózni, és közben egyfajta fotós oktatás is zajlik abból a szempontból, hogy a túravezető, vagy a Zoli, vagy én segítünk az embereknek jó fotókat készíteni, akár a beállítások elmagyarázásával, vagy mondjuk azzal, ami szerintem a legfontosabb, hogy megnézegetjük a képeket, és azok alapján tudunk útmutatást kínálni, azt illetően, hogy merre érdemes tovább fejlődni, vagy mire érdemes koncentrálni. Tehát ez egy sima túra, ami a fotográfiára épül.
Mint szakmára, mint oké. Okay. De az, amikor ott van egy nevezetesség, egy olyan hely, amit mindenki meg akar örökíteni, és egymást lökik félre az emberek, és tapossák le, csak hogy az övék legyen a legjobb kép, akkor próbáltok fogást találni azon a helyszínen? Tehát olyan, ahonnan más nem, vagy amikor más nem, nem tudom, valami ilyesmiben. Amikor én megyek a rakparton, mindenki a parlamentet fotózza, ugye? De látom, hogy néha van egy-két bolond, aki szemből, jobbról, balról, hajnali 5-kor, nem tudom mikor, ködben, ellenfényben, nem. Tehát nyilván próbálja keresni azt az egy fotót, amit az összes 1 millió másik nem csinált meg aznap.
Igen, hát ez úgy működik, ezt jól látod, hogy muszáj valami különleges nézőpontot, vagy különleges látásmódot találni, mert ugye egy nevezetesség megörökítése, csak úgy önmagában úgy, ahogy mindenki lefotózza, az nem érdekes. Tehát az szokott történni egy ilyen fotótúrán, hogy amikor elmegyünk egy adott helyszínre, akkor az instrukciók után szétszéledünk, aha, és akkor mondjuk egy másfél vagy 2 óra múlva találkozunk az adott ponton, és addig mindenki jár el, és keresi, kutatja a nézőpontokat, próbálja nem szokványos szemszögből megörökíteni hát az adott épületet, vagy csak az embereket, vagy a látványt, vagy bármit, és ez elegendő idő arra, hogyha kifejezetten csak fotózásnak szentelik, hogy találjon valami különlegeset. Nekem az egyik kedvenc példám erre, ezt hadd meséljem el, az egyik kedvenc fotósorozatom egy Christie Perkins nevezető fotóstól származik, ő a Magnum ügynökségnek az egyik fotósa, az egy ikonikus ügynökség, aki a Fuji hegyét tudta úgy lefotózni, egyébként egy ilyen fametszet készítő japán mester a Hokusai ihletése nyomán, hogy egyáltalán nem a szokványos nézőpontokat kereste, hanem autóval körbe ment a régióban, és olyan pontokat talált, akár egy benzinkút mellől, vagy egy baseball pálya oldaláról, ami teljesen szokatlan, hogy mondjam, megvilágításban mutatta a kultikus hegycsúcsát, és ez tényleg egy öröm nézni. Semmi köze azokhoz a klasszikus fotókhoz, amiket, hogyha beírod a Google-be,
akkor 1 milliót kapsz
ki. Látod, hogy ott a pagoda mellett, naplementében, persze tök szép, de amikor már a 20-at látod, akkor már megunod. Na, a Christine Perkins sorozata erről a hegyről az egészen unikális, egyébként ajánlom mindenkinek, hogy csekkolja le nyugodtan. Na, ugyanezt próbáljuk a fotótúrán is, hogy olyan pontokról, meg nézőpontokból lentse végre kapni az adott, nem tudom, tárgyat, vagy témát, ami egy kicsit eltér a szokványostól.
De jó, hogy megkérdeztem, az jutott eszembe az ötletem, hogy ezek a régiségkereskedők kivisznek három lelkes amatőrt, vagy laikus testvért, és akkor elengedik őket a piacon egy órára, és akkor mindenki jöjjön vissza egy vagy két tárgya. Ez valami hasonló, de nagyon klassz. Én nem ebből indult, azt hittem, hogy vezetéssel mutatjátok, de ez így sokkal, sokkal eredetibb, és sokkal hasznosabb a résztvevők számára. És érdekesek a képek, csak egy-két percünk van, még menjünk vissza a földgömbhöz, mert nagyon eltávolodtam, de aki Nepálról jó képeket, izgalmas képeket, egyedi képeket akar látni, az úgyis fölüte, és akkor Kocsány Kornél képeivel találkozik. Nekem az mennyire tetszik az, ami a domboldalba le van terítve, a fene se tudja, miért 2 négyzetméter zöld gyep, műgyep, vagy igazi gyepszőnyeg. Annak mi a története?
Hát igen, az igazság, hogy tudom ugyan, hogy melyik képről beszélsz, de már fogalmam sincs, hogy annak mi volt a célja tulajdonképpen, tehát ez pont egy Márdi Himál nevezetű régióban találtam ezt a képet. Egyedül sétáltam a hegyoldalban, és akkor az egyik sziklára ki volt ez terítve, és egyszerűen fogalmam se volt, hogy az mitért szolgál, nem láttam ott senkit, akitől ezt meg tudtam volna kérdezni, de annyira szokatlan volt számomra a látvány, hogy gondoltam, hogy akkor készített róla egy képet, és akkor ez így történt. Tehát sajnos sokszor előfordul, hogy a képeimnek a történetét, vagy a mögötte rejlő sztorikat nem ismerem, mert egyszerűen csak a látvány megfog, és már tovább is állok. Ez pont egy ilyen kép.
De ez nem baj, Kornél, ez tök jó, nem kell, hogy tudjam, hogy a költő mire gondolt feltétlenül, hadd gondoljam én is végig. És az én sztorim az más lesz, mint a tiéd, vagy bárki, hogy a fenébe kerül 2 négyzetméter zöld gyep egy kopasz dombra, ki szépen lekövezve ki, ilyen próbaképpen, mint hogyha nem tudom, egy műholdról, vagy egy drónról akarták volna fotózni, de millió megfejtése lehet. Még egyet mondj nekem, hogy ha Nepál, akkor neked mi az a két mondat, vagy három mondat, amit fontosnak tartasz elmondani?
Nepálról azt tudom mondani röviden, hogy a melegszívű emberek országa, tehát amikor én oda utazom, akkor mindig egyszerűen hihetetlen jó érzés és meleg érzés az, ahogy megyek az utcán, és ahogy az emberek hozzám állnak, ahogy beszélgetnek velem, különösen azokban a régiókban, ahol kevesebb a turista, tehát tényleg a helyieket csak a kíváncsiság meg az érdeklődés hajtja, és olyan szívet melengető élményben van részünk mindig, még a fotótúrán is egyébként, hogy azt az ember nem felejti el, tehát mindig behívnak, megvendégelnek, megmutatják, kedvesen mosolyognak, nagyon alázatosak, és ez így a nyugati turista számára tényleg megdöbbentő, de nagyon kellemesen. Ugye nem véletlenül zártam a cikket is azzal, hogy szerintem tök jó szlogenje volt a turisztikai irodának, Nepálban talán ez a neve, hogy sosincs Nepálban, vagy senki nincs Nepálban csak egyszer. Tehát aki egyszer elment, annyira megérinti, hogy utána vissza fog térni az országba többször is.
Kocsány Kornél fotográfus, földgömb legfrissebb, legutóbbi szám, a november-decemberi dupla szám. A te fotóidat leginkább hol lehet látni, vagy úti beszámolóidat? Mondasz egy oldalt, egy címet, ahol lehet még bőgészt. Én láttam egy csomót, azért kérdezem, hogy melyiket ajánlod?
Én az Instára töltöm fel leggyakrabban a képeimet, tehát oda tényleg a legfrissebb fotóimat felteszem. Most éppen a japán-nepáli-budapesti fotók kerülnek fel folyamatosan. Van ugyan honlapom is, de azt pont most kellene frissítenem, tehát azt egy kicsit aktualizálnom lesz majd szükséges. Úgyhogy inkább az Instát tudnám ajánlani, meg persze Facebookon is van fotós oldalam, azt is lehet követni. Ott az Instára felrakott képek automatikusan megosztásra kerülnek.
Nepál és Kocsány Kornél. Nagyon szépen köszönöm neked, szép napot, Kornél.
Nagyon köszönöm, viszont kívánom.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.